Ez még mindig az életre szóló könyvek, és a saját kedvenceimet hoztam megint. Képzeld el, hogy ki tudod törölni minden bánatodat. Képzeld el, hogy el tudod felejteni a szenvedéseidet. Képzeld el, hogy el tudsz rejteni egy titkot. Örökre. Emmet a földeken dolgozik, amikor levél érkezik, hogy hívják, álljon munkába inasként. Egy könyvkötőnek fog dolgozni, ugyan félelmetes, babonákkal övezett hivatás ez, de se Emmet, sem a szülei nincsenek abban a helyzetben, hogy visszautasítsák az ajánlatot. Meg fogja tanulni, hogyan kell elkészíteni azokat a gyönyörű köteteket, és mindegyikben fogjul fog ejteni valami egyedülállót. Bridget Collins regényéről, a könyvkötőről, Laik Eszter szerkesztővel beszélgetünk. Azzal kezdjük, hogy bár elsodorja a történet az olvasót, fontos tudni, hogy az irodalom lényegéről is szó esik itt.
Talán ez a legizgalmasabb betülete ennek az egész történetnek, ugyanis itt egyáltalán nem hétköznapi könyvkötőkről van szó. Az író egy kicsit ilyen misztikus szintre emeli ezt a könyvészetet, vagy úgy fogalmazzak, misztikus szintre, kicsit a varázslatok világában, mert hogy ezek a könyvek, amelyek ebben a regényben felvonulnak, ezek egyáltalán nem hétköznapi tárgyak, nem olyan értelemben vett könyvek, ahogy mi beszélünk könyvekről, hanem sokkal több van bennük, emberi életeket kötnek be. Hogy pontosan miket kötnek be ezek a könyvkötők, azt inkább nem árulom el, mert akkor lehet, hogy lelőném a történetet. Életnek egy fő vonását. Valamennyire élő könyvekről beszélünk, tehát a borítók közé úgy kerülnek be emberi életek, hogy azok valamiképp aktívak maradnak. A könyv így tehát túlmutat önmagán, gyakorlatilag életre kell. Az nagyon tetszett nekem, ahogy a szerző megemlíti az egyik szereplő szájába adva, hogy ugye ismertek a regények, de azok hamisítványok, az azt jelenti, hogy valaki reprodukálja egy másik embernek az életét, és lemásolja az eredetét. Tehát van egy eredeti, hiteles könyv, amiben ott van az a bizonyos valós emberi élet és maga az emberi lény, és hát vannak ugye ezek a silány másolatok, amik a regények, és hát ez egyfelől egy fantasztikusan jó ötlet, hogy megmagyarázza a regények keletkezését, egyfajta ilyen misztikus keletkezés történetet kínáljon a műfajokra, másfelől meg mosolyog is az ember, mert hát hiszen valóban erről van szó, amikor egy regényt olvasunk, hogy egy író vagy kreál egy élettörténetet, vagy egy valóban létező élettörténetet reprodukál. Mindez ráadásul egy nehezen meghatározható időszakban játszódik a könyvben. Nem tudhatjuk pontosan, hol járunk időben. A regény eleje kicsit középkorias, a díszletek, a környezet, a tárgyak, különféle eszközök, azok késő középkori időszakra utalnak, de aztán, mintha inkább átcsúsznánk a régenskori Angliába, a 19. századba. Tehát ez ilyen finoman el van mosva, mert nem igazán az számít, hogy pontosan milyen korban is járunk.
Az egyébként nagyon érdekes, hogy milyen a könyvekhez való viszonyuk az embereknek. Mint hogyha egy ilyen titkos, de vágyott kör lenne azok köre, akik olvasnak, de mások meg rettegéssel gondolnak csak egyáltalán arra, hogy belelapozni egy könyvbe egy vásárban, ugye a főhősünket így ismerjük meg, hogy ő mesél erről, hogy gyerekkorában micsoda verést kapott ezért, hogy megvett egy könyvet.
Igen, pontosan ezért, mert hogy ebben a történetben a könyvek azok nem egyszerű könyvek. Tehát amit említettem, hogy bizonyos mértékben az emberi életek kötődnek be ebbe. Nem tudom itt megállni, mégiscsak el kell árulnom, hogy itt az emlékekről van szó, az emberi emlékekről van szó, amelyeket bizonyos esetekben úgy ítélnek meg, hogy szerencsésebb kitörölni. És az emlékektől való megszabadulásnak a módja az, hogy az ember ezt elmondja valakinek, egy szakavatott könyvkötőnek, aki a borítók közé köti, és onnantól kezdve az illető már nem emlékszik ezekre az élményeikre. Így módon aztán egyfajta boszorkányos, misztikus szerepet kapnak ezek a bizonyos könyvek, amelyektől ugye egyes tisztességes emberek óvakodnak, mert hogy itt történik valamiféle mágia, valamiféle varázslat, és mondanom sem kell, hogy a bonyodalmak abból származnak ebben a regényben, hogy egyáltalán nem szeretné mindenki az emlékeit kitöröltetni, tehát ez nem a saját döntése, elhatározása, hanem sokszor mások döntenek a szereplők feje fölött arról, hogy ez megtörténjék-e vagy sem. És a könyv így módon valamiféle titok, mágia, varázs, boszorkányság hordozója lesz.
Mióta befejeztem ezt a könyvet, foglalkoztat ez a gondolat, hogy megszabadulni rossz emlékektől, könyvbe kötni és elfelejteni, olyan, mint valami science fiction, nem? Mint valami ilyen modern, jövőben mutató lehetőség, és közben pedig egy ilyen középkori világba helyezve egyrészt, másrészt pedig tényleg azért a regényeknek is, amiket olvasunk, lelke van, és hogy nagyon sok olyan szerzőt ismerünk, aki leírja élete egy szakaszát, közben az írás, az terápia is számára, tehát tulajdonképpen könyvbe köti az életét. Szóval, hogy úgy leülnék a szerzővel beszélgetni erről, hogy mi minden járt a fejében.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy voltak éppen olyan tendenciákat helyez korabeli közegbe, ami ma már talán nem is áll olyan távol a valóságtól. Tehát a mesterséges intelligencián keresztül, az agynak a manipulációján keresztül, a robottechnikán keresztül. Én biztos vagyok benne, hogy történtek is ilyen kísérletek. Hát, mint ahogy említhetném például ugye az elektrosokkot, ami erre szolgál többek között, hogy tulajdonképpen újraindítja az emberi agyat, és így módon aztán több emlékkel is vész. És az író ezt egy remek fogással, egy díszletes, egy korabeli közegbe helyezi, ahol ez oly módon valósul meg, hogy arra hivatott szak embereknek, könyvkötőknek mondja el valaki az emlékeit, és beszéli el azt, ami bántja, vagy azt, ami fáj neki, vagy éppenséggel azt, amire kötelezik, hogy elmondja.
Nem mindenkiből lehet könyvkötő, ugye ez egy nagyon speciális szakma, mert hogy rendelkezniük kell bizonyos képességekkel, és hát hogyha a főhősünkről beszélünk egy picit, erről a fiatalemberről, ő elég komoly tüneteket produkál, ami mutatja, hogy ő bizony erre hivatott, erre a szakmára.
Igen, igen, ez a bizonyos Emmett Farmer nevű fiatalember, akiről az elején még csak az derül ki, hogy valami betegség gyötri, valami epilepsziaszerű betegség, lázrohamai vannak, egyéb rohamai vannak, és az is kiderül a történet elején, hogy így módon aztán alkalmatlan a mezőgazdasági munkára, a gazdálkodó a családja, de a szerző kezdettől fogva lebegteti, hogy azért itt nem egyszerűen erről van szó, hogy egy fizikai állapottal küszködik ez a fiú, hanem szép lassan kiderül, hogy az átlagnál valami több és jobb képességgel rendelkezik, és ez az a bizonyos könyvkötői képesség, ugyanis kell hozzá valamiféle elhivatás, nem mindenki alkalmas erre, hogy másoknak az emlékeit előhívja, és azt a borítók közé zárva függetlenítse az egyéntől, de ő bizony hivatott erre. Ehhez persze neki is át kell esni valami hasonló procedúrán, valami hasonló megpróbáltatás. Hogy miért kell neki magának is átesnie, azt tényleg nem árulnám el, mert erről szól maga a regény, de ennek a hatásai aztán elkísérik őt sokáig, és ez ilyen rohamokban nyilvánul meg, amit könyvkötő láznak, vagy kötő láznak neveznek egyszerűen a történetben, és ez egyértelmű jele annak, hogy valaki ennek a úgy szólván boszorkányos képességnek a birtokában van.
Nagyon megkapó a regényben, hogy ami szép, az igazán szép itt. Tehát, hogy például ahogyan a könyvborítókról ír, vagy ott van ez a boszorkány, vagy nem tudom, egy nagyon öreg asszony, nem is tudjuk, hogy hány éves, akihez ugye ez az Emmett elszegődik kénytelen, mert oda kéreti magához ez a boszorkány, aki egy lápvidéken, egy kicsi kunyhóban lakik. Ott ugye minden sötét, minden poros, avi, itt, és mégis olyan gyönyörű. Meg az ő kapcsolatuk is gyönyörű. Erre emlékszel?
Azt hiszem, hogy a regénynek az egész vizualitása az nagyon megkapó. Egyfelől minden elmosódó, ködös, homályos, tehát olyan tájakon járunk a régi Angliában, amihez hozzátartozik a közmondásos köd, de maga a történet is nagyon sejtelmes, és nagyon sok rejtélyes mozzanat tarkítja, ami aztán persze a végére tisztázódik, és ennek megfelelően megfelelően a környezet is ilyen. Egy pillanat alatt az ember maga elé tudja képzelni ezt a régi könyvkötőműhelyt, a cserző folyadéknak az illatát, a bőr illatát, azoknak a régi olajos szerszámoknak a fogását, a ragacsosságát, a különféle szegecselő, varró, vágóeszközöknek a formáját. Tehát nagyon plasztikusan kelti ezeket életre a szerző. És ami ebben az igazán bravúros, hogy egy önmagában is szép és izgalmas szakmát helyez egy ilyen misztikus légkörbe, és ruházza fel valami olyasmivel, ami messze több, mint a realitás, és egy kicsit ilyen transzcendens és metafizikus jelentőségű. De az összes többi leírás is nagyon szép a regénybe, tehát hogy aki eddig nem szerette a leírásokat, esetleg a tájleírásokat, az itt valószínűleg meg fogja szeretni, mert mindig történik is valami izgalmas, de tényleg olyan élethűen varázsolja elő a szerző ezeket a helyszíneket, hogy nagyon, nagyon könnyű az embernek oda képzelnie magát.
Bridget Collins könyvkötő című regénye komolyan meglepő. Sokszor kérdezik tőlem, milyen könyvet ajánlanék kifejezetten férfiaknak. Van egy kedvencem, amit szoktam ilyenkor emlegetni, ez még mindig bejött, de a nők is pontosan ugyanannyira kedvelik. Egyébként számos olyan dolog van benne, ami engem nem kötött volna le, ha nem így ír a szerző. Az emberek nem tudják, mire vágynak, amíg meg nem mutatjuk nekik. Steve Jobstól származik ez a mondat, és itt egy másik. Steve-nek halvány fogalma sincs a technológiáról. Ő csupán egy kiváló ügynök, de semmit sem tud a műszaki tudományokról, és szinte minden, amit mond és gondol, tévedés. Ez Bill Gates megállapítása. Hasonló mai idézetekkel találkozhatunk az Éjszaka fénye című regényben, pedig ez valójában az 1880-as évek végén játszódik, a technika nagy ágyúi között. George Westinghouse ebben a korban a vasúti fékezés problémáival foglalkozott, a légnyomásos fék fejlesztése után fordult a villamos energiatermelés felé. Thomas Edison a szénszálas izzólámpa feltalálója, de neki köszönhetjük a hengeres fonográfot, a mozgóképvetítőt, és ő az, aki megnövelte a Bell által feltalált telefon hatótávolságát. Aztán ott van Nikola Tesla, a váltakozó áramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek feltalálója, és a rádiói is, mindhármukról olvashatunk ebben a kiváló regényben. A feltalálók között pedig, mint egy villámhárítóként, ott van egy ambíciózus fiatalember, Paul Cravat, aki ügyvédként próbált meg ebben a körben helytállni, hogy miképpen, arról beszélünk Molnár Bertával, az Agavi kiadó munkatársával.
Abból kifőlök, hogy a főbb szereplők nagyon sokféle területről jönnek, már ezáltal tulajdonképpen egy csomó szakmába bepillanthatunk. És ott lehetünk gyakorlatilag bizonyos szakágaknak a megszületésekor, vagy megalapozásakor. Tehát, hogy például, ha csak a jogi részét nézzük, én azon rettentően meglepődtem, és marha jól szórakoztam, amikor a Paul ecseteli a különböző eljárásokat, meg stratégiákat, amiket kitalál, és akkor leírják, hogy hát igen, még egy viszonylag friss új ágazat az adójog, meg az adóügyek, és hát, hogy ennek még nem nagyon van precedens értéke, tehát, hogy ilyen dolgok. Tehát, hogy egyrészt szemtanúk vagyunk. Másrészt nekem egy kicsit az is így kiütközött ebből, hogy nem sok minden változott azóta. Tehát, hogy azért az alapvető szisztémák és eljárásmenetek és a dolgok folyása azért az nagyon hasonló ma is.
Lehet, hogy erre például ráerősít az idézetekkel a szerző?
Az egy rendkívül izgalmas húzása szerintem Graham Moore-nak. Elég rövid fejezetek vannak, és minden fejezet elején az adott fejezethez, vagy éppen aktuális történésekhez kapcsolódóan ugye olvashatunk idézeteket. Ugye az 1800-as években élő feltalálóktól, tudósoktól, illetve a mai kor tudósaitól, feltalálóitól, többek között ugye Steve Jobstól, például Bill Gates-től.
Elmeséled, hogy mi a koncepciója a könyvnek? Tehát, hogy jönnek ők ennyien össze? És hogy milyen viszonyban vannak?
A könyv az alapvetően a 19. század, mondhatjuk szerintem, hogy az egyik legnagyobb szabadalmi peréről szól, ami ugye az izzólámpa körül robbant ki, hogy ki találta föl az izzólámpát. És ugye itt két fő felperes, az ugye Edison és Westinghouse. Az egyik kitalált egyfajta lámpát, a másik pedig azt tökéletesítette, és azt dobta piacra. És ez a fő vonala az eseményeknek, hogy ezt a szabadalmi pert próbálja meg mindkét fél megnyerni, és hogy eldöntsék, hogy ki akkor most igazából az eredeti feltaláló, vagy ki az, aki jogot formálhat ennek a találmánynak az árusítására. Mert ugye akkoriban még Hát azért Amerika nagy részében ugye az olajlámpák voltak használatban, és ezt azért úgy kell elképzelni, hogy ez egy elképesztő méretű beruházás, és óriási méretű bevételt jelenthet annak a félnek, aki jogosan megnyeri ezt a szabadalmi pert. Tehát itt nem valami aprócska kis dologról van szó, hanem tényleg ilyen dollármilliárdos beruházásról van szó. Tehát azért nagyon meghatározó ennek a pernek a kimenetele. És erre a perre Westinghouse felkéri Paul Cravath ügyvédet, aki egyrészt nagyon kiemelkedő tehetségű és fiatal jogász, de hát ugye teljesen tapasztalatlan pályakezdő, és ott találja magát gyakorlatilag egyszer csak az ország legnagyobb perének a kellős közepén, mint vezető ügyvéd.
A rettegett Edison előtt.
A rettegett Edison előtt, igen, ugye Edison azért is különösen veszélyes ügyfél, mert mindenki ugye ilyen csodaembernek tartja, aki megváltja a világot, és a találmányaival az egész Amerika és az egész világ életét jobbá teszi. És ezzel szemben felkérik ugye Polternek az ügynek a vitelére, és gyakorlatilag már az elején borítékolható, hogy ez egy megnyerhetetlen per, de ők mégis megpróbálják Westinghouse-al. És ez a fővonal az egész történetben, és itt kapcsolódik be egy mellékszálon, de később elég központi szereplővé válik, ugye Nikola Tesla, a szerb származású feltaláló, és szintén egy mellékágról, de főszerepbe kerül Agnes Huntington, énekesnő, aki szintén egy nagyon izgalmas vonal szerintem, és nagyon másfajta bepillantást enged abba a korszakba. Tehát egyrészt a feltalálók révén benézhetünk így a laboratóriumok mélyére, meg ott a kulisszák mögé, hogy mégis hogy működött egy ilyen, hogy kell ezt elképzelni, mi történt azokban a laborokban, hogy intéződtek ezek a dolgok. Agnes révén pedig beletekinthetünk a felső 10 000-nek a Manhattan életébe, a partikba, a csillogásba, és hogy igazából mi van ezek mögött.
Nagyon nagy figyelmet szentel a karaktereknek a szerző. Nagyon különböző emberek jelennek itt meg, más értékrenddel, más gondolkodásmóddal, más körökben mozognak. Mesélj erről egy picit, hogy milyen Edison.
392 pert szakított, azt hiszem, Westinghouse nyakába, tehát valami elképesztő mennyiségűt. Igen, ha csak a három feltalálót nézzük, van egy nagyon érzékletes leírás a könyvben, hogy hogyan jellemzi Paul őket már így a történet vége felé, hogy a Teslára azt mondja, hogy egy ilyen látnoki képességű géniusz. A Westinghouse-ra azt mondja, hogy iparos, az Edisonra pedig az, hogy kereskedő. És igen, tehát mindegyik őjüknek megvan az a személyiségbeli jegye, amire így nagyon kiélezi az egész történetet. Tehát, hogy nagyon máshogy viselkednek ugyanabban a szituációban, és a mögöttes motivációik is, hogy miért annyira fontos nekik megnyerni ezt az egész pert, meg miért annyira kiemelt jelentőségű számukra ez a projekt, ez is szerintem nagyon szépen kiderül.
Az például érdekes, hogy Tesla abszolút ilyen autisztikus vonásokkal bír ebben a könyvben. Nem tudom, hogy a valóságban mennyire, de ez eléggé föl van itt erősítve, és hogy az ő találmányai azok tulajdonképpen megjelentek az ő szeme előtt, és úgy fejlesztette ki. Tehát, hogy elő volt meg a gondolat, a kész termék maga, hogy fogalmazunk így, vagy eljárás, és aztán ő ezt megcsinálta.
Igen, tehát ez ott eléggé ki van domborítva, hogy neki ezek a szociális készségei, meg hogy hogyan illik viselkedni társaságban, hogyan kell megjelenni. Ez őt nem is érdeklik, és nem is foglalkozik vele. És azt sem érdekli, hogy ő most pénzt csináljon ebből az egészből. Tehát neki tényleg csak az a motiváció, meg az élet célja, hogy a fejében megjelenő képek, azok megvalósuljanak. És sokszor már tényleg elméletben tudja, hogy ez működik. Hiába soha senki még csak nem is hallott semmi ilyesmiről. Ő ezt tudja, hogy ez így működni fog, és neki összesen ennyi az egész életére a legfőbb motiváció, hogy ezeket a látomásait ő megvalósítsa.
Mennyire kell készpénznek vennünk mindazt, amit leírt Grahamort?
A dolgok, amik szerepelnek a könyvben, 90%-ban megtörténtek. Tehát a szereplők mindegyik létezett. Ezek az események megtörténtek. Moore azt írja, hogy ő mindösszesen egy-két lukat töltött be az események folyásában, amire nem talált valamiféle írásos bizonyítékot. Kicsit összébb is tolta időben is az eseményeket, meg felfelcserélgetett bizonyos dolgokat, de én azt gondolom, hogy elég nagy mértékben készpénznek lehet venni.
Graham Moore az Éjszaka fénye című regényéről beszélgettünk. Köszönöm, hogy meghallgatták, milyenek az én életre szóló olvasmányélményeim. Ezek nem friss könyvek, viszont még a boltokban, könyvtárakban elérhetőek.